Orcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Medjugorje minden nap egy új ajándék, egy új kegyelem az életében, mondja Merkovics Olga tolmács, idegenvezető, aki családjával együtt már közel 40 éve él a bosznia-hercegovinai településen. Olga az egykori Csehszlovákiában született, 7 éves koráig Párkányban nevelkedett, majd Léván, és úgy érzi, Medjugorje nagyon megváltozott azóta, hogy 1984-ben először ott jártak. A templom is hatalmasnak tűnt, akkor még csak zöld területek és földek voltak körülötte. Az élmény pedig annyira megragadta őket, hogy eldöntötték, ott telepednek le. Merkovics Olgával augusztus elején találkoztunk, amikor egy 168 fős zarándokcsoport tagjaként a Szatmári Egyházmegye szervezésében magam is részt vettem a 36. Mládi Festen. Az ifjúsági ima találkozó minden évben több tízezer zarándokot vonz Medjugorjéba, és köztük rengeteg fiatalt, akik együtt énekelnek, imádkoznak, tanúságtételeken, szentmiséken és szentségimádásokon vesznek részt. A hangulat pedig magáért beszél. Ennyi embert egy helyen látni, zászlókat lengetve, jókedvűen, hát az igazán felemelő, erőt és reményt adó. A lelki élmények mellett pedig a fizikai próbatételeket is érdemes megtapasztalni. A Krizsevácon vagy Kereszthegyen és a Jelenések hegyén is jóféle megtapasztalásokban lehet része a zarándoknak. És apropó, kedves hallgatók, úgy érzem, hogy a mostani találkozás is kínálhat kinek-kinek töltekezésre lehetőséget nyújtó pillanatokat. Merkovics Olgával, az idei Mládi Fest egyik szlovák tolmácsával, családi kötődéseiről, munkájáról, a szlovák nyelvről és a magyar nyelvről, Medjugorje élményeiről, Mária tiszteletről és az állítólagos Mária jelenésekről is beszélgetünk, közben pedig Isten dicsőítő, hangulatos dalokat hallgatunk. Ezeket is a helyszínen rögzítettem, akár csak a Szatmárnémeti Szentlélek plébánia énekkarosainak produkcióit, bízom abban, hogy ezek is segítenek majd az elmélyülésben.
Dicsőtessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a magyar zarándokokat Erdélyből és Magyarországról, és nagyon örülök, hogy sokan vannak. Hallottam, hogy nagyon sokan jöttek a magyar részből, de legjobban biztosan a szűzanya örül, mert ő az, aki hívja minket, és a fiához hívja minket. Az én nagypapám magyar volt, esztergomi apukám és a testvére az a rész a nagypapámtól, ezek mint magyarok, mai napig is csak magyarul beszélnek, anyukám szlovák, úgyhogy mind a két nyelvet beszélem, és amikor nincsenek ilyen lelki gyakorlatok, vagy amikor nincs ifjúsági fesztivál, Mládi Fest, akkor többnyire csak én fordítok magyar nyelvre. A mostani fesztiválon, úgy mint az előbbieken is, két hölgy jött Magyarországról, akik fordítja magyar nyelve, mert én most azt a szolgálatot kaptam, hogy szlovákul fordítok. A fesztiválom a lányommal, úgyhogy így megosztjuk a fordítást.
Azt lehet tudni, hogy körülbelül hány ember hallja a fülében például az ön hangját?
Hát azt nem tudom. Pontosan tudom a plébánostól, aki úgy egy körülbeli számot adott, azt mondta, hogy körülbelül 30 ezer zarándok, fiatalok még a zarándokok, akik jöttek, pillanatnyilag itt van a Mládi Festen, úgyhogy több nyelvre fordítjuk a programokat, az esti miséket, olvasmányokat és a prédikációt. A fő nyelvek a német, angol, olasz, spanyol, orosz, ukrán, koreai, akkor van a lengyel nyelv, francia nyelv, szlovák, és most a fesztiválon természetesen természetesen van magyar nyelv is, magyar fordítás, de jöttek Romániából, jöttek Kínából, két nyelvrész, a kínai, és akkor jöttek Portugalból és Szlovéniából is, úgyhogy sokan vagyunk.
Azt is azért magyarázzuk el, hogy eredetileg milyen nyelven hangzanak el a tanúságtételek a szentmisék itt a téren.
Itt a téren a fő nyelv a horvát nyelv, úgyhogy mi horvát nyelvből fordítjuk. Azok a fordítók, tolmácsok, akik nem beszélnek horvát nyelvet, akkor azok vagy angol, vagy német, vagy olasz nyelvből fordítják a saját nyelvükre. Mindig az a Rádió Mir központjának a kívánsága, hogy az eredeti nyelvből, hogy minél pontosabb fordítás legyen.
Mi az, amire már előzetesen rá lehet készülni, akár a szemmisével kapcsolatban, és mi az, ami nagyon ott a helyszínen dől el a fordító számára is?
Hát amivel számíthatunk, az az, hogy tudjuk a program elosztását minden napon, tudjuk, ki fog előadni, ki fogja tartani a szemmisét. Nagyon ritkán a tanúságtételekben nem kaptunk magyarázatot, vagy egy valamilyen szöveget, nem kaptuk meg a szöveget. Az egyetlen szövegek a mise rend szövegje, amit kapunk, amit olvassuk, de nagyon oda kell figyelni, és mostani három első napon megkaptuk a prédikáció szövegeket is, csak oda is nagyon kell figyelni, mert nem mindig pontosan megtartják a szöveget, úgyhogy vagy hozzátesznek, vagy kihagyják azok, akik celebrálják a szentmisét, úgyhogy figyelmesnek kell lenni.
Ilyenként tehát azt is értem, hogy a tanúságtételek a legnehezebbek fordítói szempontból, és itt hogy van, hogy valahogy egy kicsit az ember bele is kell helyezkedjen a másik bőrébe, másik életébe, hogy megértse akár az összefüggéseket is, nem?
Hát az is nagyon érdekes sokszor, mert a tanúságtételekre nem kaptunk semmi szöveget. Csak tudjuk, hogy ki tartja a tanúságtételt, és ha egy idegen nyelv, akkor ott van egy fordító. Vagy angol, vagy olasz, vagy spanyol. Ő horvátra fordít, ott a szabadtéri oltáron, és abból a horvát nyelvből mi is fordítjuk. Úgy, hogy ahogy ő lefordítja horvátul, mi tudjuk a többi nyelvekre fordítani. Ez sokszor olyan, hogy minden nemzet más mentalitása, úgy be kell lépni, be kell érezkedni, úgyhogy sokszor az ember meglepődik, mert kezd egy mondatot mondani, vagy egy történetet, és akkor mindjárt valamire másra átugrik, vagy valamilyen más módon magyarázza, úgyhogy kell nagyon-nagyon odafigyelni, de ha sok évig ezt csináljuk, akkor valahogyan kell, hogy mi is legyünk megelégedve, nem csak a hallgatók, nem csak azok, akik ott vannak a fesztiválon, de kell, hogy legyen egy alapja, egy központja annak, amilyen célból mondja az előadó az ő történetét.
Az ön számára például melyik a nagyobb kihívás, szlovákra fordítani, vagy magyarra?
Azt hiszem, hogy magyarra, mert én szlovák iskolákba jártam. A magyar olvasást, írás, még ezeket én privátul tanultam. Beszéltünk az apuka részemmel magyarul, unokatestvéreim mai napig csak magyarul beszélnek, mégis szlovákul végeztem az iskolát, otthon is szlovákul beszéltünk az anyukámmal. Apuka is picit összekeverte valamikor a magyar nyelvvel, de picit jobban kell figyelni nekem arra a fordításra, amely magyar, mert a szlovák nyelv anyanyelvem. De nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert visszavezet engem a gyerekkoromban. Én 7 éves korig Parkanyban éltem, Esztergom és Parkany között a Nagy Duna, Nagy Folyó folyik, mai napig is mind mindig előttem maradt az a gyönyörű, szép esztergomi bazilika. Ez olyan, hogy visszakapcsol engemet az apukámhoz, ahhoz a rokonsághoz, és örülök, hogy tudok magyarul, lehet, hogy nem tökéletes, de örülök abból az okból is, mert itt nincs más magyar tolmács vagy fordító. De az, ami fontos, hogy amikor vannak szemináriumok, lelki gyakorlatok, még ilyen alkalmak, a Mladi Fest, akkor mindig jönnek Magyarországból egy vagy két fordító, akik fordítanak magyarul.
Egy csoda igazából, és nagyon jó ez, ahogy ön beszél magyarul, tehát hogy én nagyon...
Évközben én fordítom a csoportoknak, ha kérik, vagy szükségük van nekik arra, vagy szólnak nekem az információ centrumból, hogy kellene valamilyen magyar fordítás, akkor szívesen megcsinálom, és nagy szeretettel.
Máriához, drága szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk, őt dicsérje hangos énekével, bizodalmas szózatunk, skapulári szentek királynéja, kármeliták kegyes pártfogója, jóra kérünk bánatos kebellel, lábaidhoz borulunk.
Az édesapját is eszébe juttatja önnek a magyar nyelv, és még milyen olvasmány élményeket például, amelyek időnként jöttek, akár regények, vagy valami ilyesmiről is tudunk beszélni?
Olvastam magyar szövegeket, képújságokat, amikor lány voltam. Nem sok könyvet, de inkább így bibliai szövegeket, szentírást, még azt, amit tudom használni, mert sokat kellett tanulnom is még, mert a házi magyar nyelv nem elég egy ilyen fordításhoz. Kell, hogy legyen teológiai fordítás, legyen az, amivel meg lesznek elégedve nem csak a zarándokok, de az atyák és azok, akik hallgatják, akik jobban ismerik a teológia nyelvét.
És hát érkeznek azért gondolom visszajelzések úgy a magyaroktól, mint a szlovákoktól, úgy is, hogy személyes kapcsolatok révén, úgy is, hogy esetleg megkeresik önt a, nem tudom, a Facebookon, vagy különböző közösségi platformok, hogy vajon ki ez az Olga?
Hát sokszor hívnak engemet, mert egymásnak adják a zarándokok, vagy a zarándok csoport vezetők, vagy az atyák, úgy, mint Magyarországról, ugyanúgy Erdélyből. Fölkeresnek engem, sokszor megkérdezik, hogy itt leszek abban az időben, amikor jönnek, hogy kellene fordítás, vagy valamilyen más segítség, úgyhogy hát így megszólítanak, és megkérdezik, hogy van-e időm, tudok-e abban az időben foglalkozni a magyar csoportokkal, zarándokokkal. Úgyhogy én örülök, én nagyon örülök, mert gyakorolom és a magyar nyelvet, és visszaemlékeztet az apukámra, még arra a gyerekkoromra. Ez egy Isten ajándék, ha én tudom, hogy ez egy nagy ajándék, hogy tudom ezt a nyelvet, és én szeretem ezt a nyelvet, nem egy komplimensből mondom, de szeretem a magyar nyelvet.
Apropó magyar nyelv, hogyha az év egészét nézzük, akkor Medjugorje mellett melyek azok a más települések, ahova jönnek magyar turisták, vagy zarándokok, és ahova ön is elmegy dolgozni, fordítani?
Hát én csak itt Medjugorjeban fordítok. A fő fordítások a Rádió Mirben vannak, amikor fordítom az esti miséket. Vannak előadások, ilyen beszámolókat tartok Medjugorjéról, mert én az itteni plébániai idegenvezető és tolmács vagyok oficiálisan. Vagyunk ilyenek többen, több nyelven, úgyhogy Csenákolóba járok fordítani, Anyafalvába. Ha kell, nem gyakran elmegyek Mostarba is, ott egy gyönyörű ferences új templom van, amelyet most csak 2 éve befejezték, és gyönyörű ferencesek templomba, Szent Péter és Pál temploma. Emiatt nagyon szeretek elmenni Mostarba, de ilyen turistikai módon, vagy ilyen ide-oda szétnézés, az nagyon ritka. Többnyire itt Medjugorjéban.
Ilyenként azt lehet mondani, hogy Medjugorje az ön számára az otthon, vagy melyek még azok a helyszínek, ahol szintén otthonosan tudja, vagy tudná érezni magát, hogyha oda visszatérne.
Én volt Csehszlovákiában születtem, 7 éves korig nőttem Párkányban, utána áthurcolkodtunk Lévára, szlovákul Levice, majd éltünk később, amikor férhez mentem, akkor ott laktunk Léván, ameddig idejöttünk Medjugorjéba. Medjugorjét otthonomnak tartom, de most már elmúlt, most júniusban 39 év, amióta itt élünk. Amikor megyek Szlovákiába, mert az anyukám még él, több mint 90 éves, ott élnek a testvéreim, a lányom, a családjával. Úgyhogy amikor oda megyünk, akkor azt mondom, megyünk haza, és amikor visszafelé indulunk, mondom, megyünk haza. De most már jobban tartom a Medjugorjét, nem, hogy lemondok arról a helyről, ahol laktunk, éltünk, de a Medjugorje megmaradt bennünk, mint egy otthonunk. És nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, a Szűzanyának, hogy a Medjugorje számomra nem lett olyan mindennapi, hát én itt ma régóta élek, ma mindent tudok. Nekem a Medjugorje minden nap egy új ajándék, egy új kegyelem az életemhez.
Éves vagyok, tehát, hogy ilyenként, amikor én születtem, akkor jöttek önök Medjugorjéba. Sokat változott-e azóta ez a hely belülről nézve?
Medjugorje nagyon-nagyon megváltozott, mert amikor mi jöttünk először egy zarándoklatra, ez 84-ben volt, egy pár hónappal előtte hallottunk arról, hogy Szűzanya jelenései vannak valahol Mostar melletti egy kis faluba, hegyekben, úgyhogy ezt a részt én nem ismertem, a férjem horvát, de nem idevalósi, és úgy volt, hogy amikor eljöttünk, akkor az a rész ott a centrumban, a templom felé, templomtól fölfelé, akkor az mind üres volt. Ott csak földek voltak, szöllők, még dohányföldek, ott nem volt egy ház se, nem volt semmi, úgyhogy a templom egy hatalmasnak tűnt. Amikor eljöttünk, abba a kanyarba, és ott megjelent a templom, akkor egy hatalmas, mert mindenhol körülötte csak minden zöld volt, és csak földek voltak. Azóta nagyon-nagyon megváltozott a Medjugorje, természetesen nem azzal az alkalommal itt maradtunk, 4 napig maradtunk, akkor megismertük ezt a helyet, mert én azelőtt olvastam Lurdi jelenésekről, Fatimai jelenésekről, és akkor csak egyszerre megjelent egy olyan hír, hogy a Szűzanya megjelenik most Medjugorjéban. Mostani időben én úgy nem tudtam elképzelni, hogy a Szűzanya mennyből jön erre a földre, és akkor egy kis kíváncsiság is. Én azt hiszem, hogy sok zarándoknál az első alkalommal van egy kíváncsiság is bennünk, emberekben, hogy igaz-e vagy nem, vagy milyen az a hely, történik-e vagy nem. úgyhogy nagyon megható volt. Akkor a Medjugorje családdal jöttünk, először férjemmel, 3 kis gyerekkel. 4 napot maradtunk, és 4 napot sírtam magam fölött, hogy milyen keresztény voltam régebben, amikor láttam azt a mély hitet az emberekben, azt, hogyan tartottak a szentmisét, hogyan elmélkedtek, imádkoztak, ugye nagyon-nagyon megható volt számomra a Medjugorje. Egy nagy meglepetés az életemben. Valami, amiről nem tudtam régebben, és nem is tudtam, hogy megélek egy olyan időt vagy időszakot, amikor a mi életünkbe az a nagy kegyelem a mennyből jön, a szűzanya, amikor a menny összekötődik a földdel, mert akkor nyitott a menny a föld fölött.
Lehetősége volt önnek is találkozni látnokokkal is. Ez milyen? Milyen emberek ők? Hogy élnek?
Örülök annak, hogy én abban az időben, 84-ben, amikor jöttünk, akkor én ismertem azt a régi kis Medjugorjét. A falu nem itt lent volt, nem itt lent voltak a fő utca, a járdák, nem volt világítás a út mellett, csak ilyen makadam, köves út, ilyen boros út volt, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy én megismertem azt a Medjugorjét, hogy én megéltem azt a Medjugorjét, azokat az egyszerű, nyitott szívű, úgymondva paraszt emberek. Én egy városi lány voltam, de nyitott, őszinte emberek voltak itt, és sohase gondoltam volna, vagy nem is álmodtam arról, hogy ennyire megváltozik a Medjugorje. Nem is jutott az eszembe, hogy ilyen változások lesznek, természetesen nem tudtam, hogy mi eljövünk majd még, és majd, és akkor egy napon itt maradunk élni, úgyhogy abban az első évben megismertem a látnokokat is, és akkor még olyan gyerekeknek ismertem meg őket. 84-ben a legkisebb köztük a kis Jakab, ő akkor 13 éves volt. Egy ilyen kis fiúcska volt, mint a félt volna, amikor nézte azt a sok embert, a tömegeket, mikor az emberek megláttak, hogy jönnek a látnokok templom felé, mert ott hátul, ahol most a szabadtéri oltár van, ott mindenhol szőlők voltak, szőlőföldek, ott nem volt se szabadtéri oltár, ott csak egy egyszerű ilyen vas lépcsők voltak a szekrestjébe. Nyitottan élően visszaemlékszek, hogyan mindig befutottak a gyerekek a rózsafűzér előtt, mert már akkor a szentmise előtt 2 rózsafűzért imádkoztak, utána a gyerekek, ők is imádkoztak ott az oltár mögött, utána bementek abba a szembe látó kis kápolnába, ahol nekik megjelent a szűzanya, 84-ben. Néhányan nagyon kevesen tudtak bemenni velük, mert kis helyiség az a kis kápolna, de mi, akik itt voltunk, kevesen voltunk, mi ott a külső ablakon tudtuk látni ezeket a látnokokat, hogyan imádkoznak, akkor volt valamilyen nagy kő az ablak alatt, nem tudom, ki tette oda, de rá lehetett állni, és akkor ablakon tudtam bekukocskálni abban a kis kápolnában, nem csak én, de azok, akik tudtak odaállni, és akkor láttam a látnokokat ott egy oltár előtt a kereszt felé fordulva imádkoztak, és akkor egy pillanatban, mintha alakaszalta volna valami őket, egy pillanatban egyszerre térdre estek. Olyan volt, hogy azt a térd ütés a csempékre lehetett hallani. És akkor láttam, hogyan fölfelé néznek, beszélnek, de hangot nem lehetett hallani, csak azt, hogyan beszélnek az ajkukkal. Valamikor valamelyik csak nézett, és valamikor mind a 5-en, akkor 5-en voltak még, akiknek minden nap megjelent az üzanya, vagy mind a 5-en beszéltek, mozgatták az ajkukat, és akkor valamikor csak csendben néztek fölfelé. Úgyhogy én azt először az életemben megéltem, és ez is egy valami olyan volt, amit én nem tudtam volna elképzelni, hogy milyen kommunikáció, vagy ez egy olyan élmény, amit az emberben marad bent.
Viszont utána azért mesélnek is arról, hogy mit mondott a szűzanya. Ez hogy működött abban az időben, hogy kijöttek, és akkor aki ott volt, az hallotta?
Úgy volt akkor, hogy ők aztán majd kijöttek, bementek a templomba, és a volt üzenet a zarándokoknak, amelyet az üzanya mondta minnyájunknak, az egész világ gyermekeinek, de akik ott voltak, azok hallottak, akkor el is mondtak azt az üzenetet. Ott az oltár mellett, mögött álltak, de utána ott voltak oldal a szekrestyébe, ott voltak a szentmise alatt is. Abban az időben úgy volt, hogy még minden nap valamit mondott, üzent az üzanya, később majd minden csütörtökön adott üzenetet a drága gyermekeinek. Úgyhogy ezt ők közvetítették, mondták.
Azt is, hogy imádkozzanak sokat például.
Hát a szüzanya azt kérje tőlünk, hogy térjünk meg, kezdjünk imádkozni, tegyünk bűnbánatot, böjtöljünk kenyeren és vidlen, szerdán és pénteken, olvassuk a Szentírást, és a olyan legfontosabb üzenet, amit mondott a szüzanya, a Szent Eucharisztia, a Szent Mise, ahol találkozunk az ő élő Jézus Krisztus fiával. A mi pásztoraink által, akiknek megkent és szent kezük van, mert csak megkent és szent kezek által Jézus Krisztus élő az oltáron jelen van.
Apropó imádság és elmélkedés, a Krizsevácra vagy Kereszthegyre menet Jézus szenvedés történetén elmélkedhet a zarándok. A keresztút 14 állomásánál lehetőség nyílik egyrészt megpihenni, másrészt pedig együtt gondolkodni a többiekkel, ugyanakkor fölfelé, az égiek felé is figyelni. Szmutku Róbert esperes plébános ehhez Ferenc pápa tavalyi keresztúti elmélkedéseit választotta, és ahogy haladtunk fölfelé, szerre olvast fel a stációkhoz kapcsolódó szövegrészeket. A Jelenések hegyén pedig rózsafűzért morzsolgattunk, együtt haladva az olasz Carmelo Puzzolo által készített bronzdomborművek között. Adott pillanatban a gyerekek voltak azok, akik előimádkoztak.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, hivajsa Jézus, aki te szent szűz, a szent élektől fogantál.
Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
Utunk során, mint már említettem, velünk tartottak a szatmárnémeti Szentlélek plébánia énekkarosai is, akik Pfeiffer Tibor és felesége Melinda vezetésével Medjugorjéban is remekül helytáltak. Most ismét ők énekelnek, majd folytatjuk a beszélgetést Merkovics Olgával, picit még maradva a látnokoknál.
Köszönöm, hogy
Ezek az egykori gyerekek, fiatalok, ma már 50-es, 60-as éveiket taposó felnőttek, igen, és akkor az ő életük, az mondhatni, ezekre a dolgokra épült? Tehát az ima, a szentmise, a példamutató életmód, mi az, amit ebből tudunk?
Azt, amit elmondhatok, az, hogy nagyon egyszerűek. Nem olyan, hogy feltűnők, vagy sokszor az zarándokok kérdezik, hát hol vannak a látnokok, miért nincsenek ott az oltár előtt, miért nem látjuk őket. Ők mindig azt szoktak mondani, nem mi vagyunk a fontosak, de az, hogy halljuk és éljük, főleg éljük azokat az üzeneteket, amelyeket a szűzanya adja nekünk. Azok a gyerekek akkor ilyen tinidzserek voltak, a legkisebb volt a Jakab, mert amikor kezdődtek a jelenések, ő 10 éves kisfiú volt. Mi 84-ben voltunk, ez 3 évvel később, úgyhogy 13 éves. A többi gyerek 15-16 évesek voltak. Úgyhogy 84-ben már ilyen 18-19 évesek. Most már a legfiatalabb 54 éves elmúlt, a többi 60, még 61 évesek, úgyhogy ők is már ilyen korban vannak, családjuk van, családban élnek, gyerekük van, és nem tudom, ketten vagy harman már nagyszülők is lettek. De nagyon egyszerűen élnek, járnak templomba természetesen, sokszor találkozok valakikkel köztük, pontosabban az Ivanka látnokkal, ő már egy nagymama is, egy felnőtt asszony. Sokszor találkozok, ők is élnek úgy, mint mi, hogy nekik is kell menni boltba bevásárolni, és valamit kell rendezni, úgyhogy ugyanúgy ott a szentmise alatt, ha ott vagyunk, ha nem fordítok, nem tolmácsolok, akkor én is ott kint vagyok a szentmisén. Úgyhogy sokszor-sokszor láttam nagyon gyakran az Ivánkat, vagy az Ivánt ott az emberek között, ülnek, és akkor fölállnak az áldozás alatt, várnak az áldozásra, Jézusra, de az emberek nem ismerik őket többnyire a fényképek, úgy vannak bemutatva, mint gyerekek, tinidzserek. Most már felnőttek, de nagyon-nagyon egyszerű életet élnek.
Na most az egyház, a katolikus egyház hivatalosan még nem ismerte el ezeket a jelenéseket, viszont vannak bizonyos folyamatok, amelyek ugye történnek, úgy szólán vizsgálódások, igen, hogy igen, akkor egyszer csak ez most milyen stádiumban van jelenleg, és mivel lehet akár ezt előmozdítani, vagy mi az, ami az ön szempontjából előre viheti ezt a történetet?
Ez picit ilyen komolyabb dolog. Medjugorjéban a jelenések még folytatódnak. Van 3 látnok, Mirjana, Ivanka és Jakab, akiknek már nincs mindennapi jelenésük, akik megkaptak a 10 titkot, amit megígért a szűzanya minden látnoknak. Megígérte, hogy 10 titkot kap mindegyik, és amikor megkapják a 10 titkot, amelyek valamilyen események, akkor befejeződnek, vége lesz a szűzanya jelenéseknek itt Medjugorjéban. Úgyhogy 3 látnok az, akinek a nevüket elmondtam, azoknak csak egyszer évente megjelenik a szűzanya, úgyhogy megígérte nekik, ez az életük végéig lesz egyszer évente. Ez egy ilyen ajándék a szűzanyától. És van 3 látnok, Maria Pavlovics, Vicka és Ivan Dragicevics, akik 9 titkot tudnak, és úgy mondhatom, ahogy sokszor hallottam tőlük, hogy minden napon várják az utolsót, a 10-et, mert ők nem tudják előre, mikor kapják meg az utolsó titkot. Nem muszáj egyszerre lenni, mind a 3-nak lehet, hogy egyenként, de amikor a 6., az utolsó megkapja a 10. titkot, természetesen a titok nem lesz nyilvánosra hirdetve azonnal, de majd, ha eljön az idő, de azt, hogy már megkaptam a 10., azt ők elmondják. Hogy tudja az ember, a világ, az egyház, hogy hogyan folytatódnak a történetek. Emiatt is az egyház, én úgy tudom, hogy amennyire tudtak nyilatkozni, annyira nyilatkoztak, mert a jelenések még folytatódnak. Nem mondhatja az egyház most, hogy igen, valódi jelenések vagy nem, mert még nincs vége. Mert ha ezt megtenne az egyház, hogy most majd igazolja igen vagy nem, és még folytatódik, még mi nem tudjuk, hogy mi lesz majd. Emiatt nem lehet most még befejezni. Én úgy tudom, hogy a második János Pál pápa, mi szent pápánk, ő tudott a jelenésekről. Ő volt az, aki többször nyilatkozott papok és püspökök előtt, ott Olaszországban, még abban az időben, Vatikánban, hogy ha nem lennék pápa, akkor már rég elmentem volna Medjugorjéba, és gyóntatnám a hívőket, vagy a zarándokokat. Ő ilyen módon nyilatkozott Medjugorjéról, de nem mondta az, hogy hiszem, hogy vannak jelenések, vagy nem hiszem. Ezt ők még nem mondják. Tudjuk azt is, hogy 86-ban a Szentatya találkozott a Mirjana látnokkal, Castel Gandolfo rezidencióban befogadta a Mirjana látnokot. A szöget nem tudjuk, hogy miről beszéltek, csak úgy elgondolhatjuk, hogy tudhatjuk körülbelül, hogy miről beszéltek. És 2000-ben úgy tudom, hogy a Vicka látnok is volt a Szentatyán a férjével. A következő pápa, Benedek, 16. Benedek pápa 2010-ben, ő volt az, aki egy püspöki komissziót alapított, 16 tagú volt, a fő tagja kardinál Ruini volt, úgyhogy majdnem 5 évig dolgozott ez a komisszió, és a nem egész 5 év után a teljes dokumentációt, amit összeszedtek, ami összeszedett ez a komisszió, püspökök, érsekek, a Ferenc pápa kezébe adta a Ruini kardinális, úgyhogy a Ferenc pápa tudott mindenről ilyen módon. Majd 2017-ben küldött egy érseket Medjugorjéba, egy varsói Monsignor Henrik Hozer érseket, aki itt maradt egy hétig, nagyon-nagyon meghatta őt a Medjugorje, nem nyilatkozott, nagyon figyelmesek erre az egyházból, és egy hét után visszament. 2018-ban a Szentatya, Ferenc pápa elküldte a Monsignor Henrik Hozert, és kinevezte apostoli vizitátornak Medjugorjéban. Úgyhogy Medjugorjénak van a saját püspöke, és a Monsignor Henrik Hozer nagyon-nagyon pozitív módon beszélt Medjugorjéról, itt lakott, mert a apostoli vizitátor itt kell, hogy legyen. Utána, 3 év után Monsignor Henrik Hozer, ő minden évben visszautazott egy rövid időre Varsóba, Lengyelországba, de majd 3 év után, amikor újból elment, akkor ott megbetegedett és meghalt. Úgyhogy egy néhány hónap után a Ferenc pápa egy új apostoli vizitátort nevezett ki, egy olasz érseket, Monsignor Aldo Cavalli, aki mai napig itt van, ő is nagyon-nagyon pozitív módon beszél a Medjugorjéről, és valóban még az első apostoli vizitátor szolgálata alatt a Szentatya nyilvánosan megengedte a zarándoklatokat szervezni az egyház nevében. Addig sok-sok több tized évig jártak, az zarándokok jártak, atyák is, addig privátul volt mind szervezve. Most 2019 óta azt hiszem abban az évben volt, hogy a Szentatya megengedte a nyilvános zarándoklatokat egyház nevében, úgyhogy a püspök atyák, vagy plébánosok, vagy az egyház ilyen módon szervezheti a zarándoklatokat.
Hol ketten vagy hárman az én nevembe találkoznak, velük vagyok én is. Hol ketten vagy hárman az én nevembe találkoznak, velük vagyok én is.
Hosszasan lehetne még beszélni.
Nagyon sokat lehet.
Magát a folyamatot is egy picit még inkább taglalva, de én azt mondanám, hogy egy zárás felé közelítve, mindennek tudatában, illetve ami itt történik Medjugorjéban, a jelenések is benne, az egyház szerepe, a hívek, hogy érkeznek az arándokok, hogy így a békésebb élet, a jobb élet felé is elvezeti az embert, hogyha itt is megfordul, azt ki lehet mondani, és hogy egy picit azokra a dolgokra irányítja a figyelmet, ami által a fentiek felé nézünk, és talán békésebbek, boldogabbak lehetünk ebben a világban.
Egész biztosan a szűzanya béke királynője. A szűzanya az, aki jön a gyerekei után, ő jön hozzánk, ő hangsúlyozza, ő indítja, és ő az, aki minden alkalommal, mikor megjelenik a látnokoknak, az ő első szavai azok, hogy drága gyermekeim. És akkor a következő szavak azok, hogy kérem titeket, vagy drága gyermekeim, meghívom titeket. Úgyhogy szabad akaratot meghagyja nekünk a szűzanya, mert a szabad akarat a Jóisten ajándéka minden embernek. A szűzanya tanít minket, vezet minket, szeret minket, de rajtunk múlik, hogy akarunk-e megtérni, akarunk-e imádkozni, akarunk-e szentmisére járni, akarjuk-e követni a Jézus Krisztus és a Teremtőnket, vagy akarunk élni ennek a világnak. Úgyhogy ez rajtunk múlik, és ez egy olyan, nemhogy kihívás, de egy meghívás a mennyből, a szűzanyától, mert amikor ő megjelent, és június 25-én, a második jelenés napján, amikor először beszélt a látnokokkal, akkor azt mondta nekik, drága gyermekeim, a jó Isten küldi engem erre a földre, mert a mai világ, a mai ember elfordult a jó Istentől, a Teremtőtől. A mai ember egy olyan jövő felé elindult, ahol Istennek nincs helye. Úgyhogy a szűzanya már akkor beszélt arról, hogy nekünk kell visszatérni, visszafordulni a Teremtőhöz, a jó Istenhez. Azért vagyunk teremtve, hogy mennyországba jussunk. Az a mi hazánk, az a mi igazi otthonunk. De az ember úgy valahogyan ezen a földön szeretne minél tovább maradni. A szűzanya jelenései már több mint 44 éve tartanak, és ez egy hatalmas ajándék az egész földnek, mindazoknak is, akik nem tudnak róla. Mindig vannak emberek, jönnek, most hallottuk, nemrég hallottuk, először jöttünk, de vannak biztosan emberek, akik nem tudnak a jelenésekről, más vallású emberek, akik hitetlenek, akik nevetnek ennek, hogy mondják, hogy itt megjelenik a szűzanya. De én azt hiszem, hogy az a nagy kegyelem, amely ránk száll a mennyből, a szűzanya által, Jézus által az, hogy akkor is, ha vannak háborúk a világon, és vannak mindenféle ilyen rossz dolgok, akkor a béke és a szeretet kell, hogy terjedjen. És én biztos vagyok abban, hogy a mai fiatalok keresztül, a mai zarándokok keresztül, akik sokan itt megtérnek, sokan valami újat találnak a hitben, az imádságban, az átadásban, én biztos vagyok abban, hogy ők a mi jövőnk, ők azok, akik által jobb, szebb és békésebb lehet a mai világ, a mai ember. Mert az ember szíve sokszor nyugtalan, az ember szíve sokszor oda irányul, ahol nincs a belső béke, békesség. Úgyhogy ha hallani vagy hallgatni fogjuk az szűzanya üzeneteit, követni fogjuk és élni fogjuk, akkor én hiszem, hogy a béke és szeretet uralkodni fog ezen a világon. Csak nekünk kell lépést tenni, nekünk kell igent mondani a jó Istennek.
Kedves hallgatók, Merkovics Olga tolmács, idegenvezető volt a mai műsor vendége, aki otthonaként tekint Medjugorjéra. Csupa szívlélek ember, ha arra járnak, keressék meg önök is. Egészséget, munkakedvet, jóféle lelki élményeket kívánok neki. Adja Isten, hogy még sokáig tudja végezni ezt a szolgálatot. És persze találkozzunk még, ehhez is kérjük Mária közbenjárását. Ferenc Zsolt vagyok, további szép napot mindenkinek!
Do prezidenta čuju ime Kristovo Slavit ću te dan i noć Do prezidenta čuju ime Kristovo Te gloria, omnisci, te predilini,